Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök a Mária Rádió állandó kétheti rendszerességgel jelentkező pénteki műsorát hallják, az Életre Növelőt. Beszélgető társammal, dr. Pécsi Ritával szeretnénk megkönnyíteni szülőnek, nagyszülőnek, pedagógusnak, hogy milyen módon segítse a fejlődését a következő generációnak. Egyre határozottabb a tudománynak azon véleménye, hogy a generációk szétszakadásával, a tapasztalatok hiányával magukra maradt fiatal szülők elbizonytalanodnak, másfelől elmarad a fiatalok érzelmi érése, ami később viszont minden fejlődést gátol. Előző műsorainkban sokat beszéltünk arról, hogy milyen személyes kapcsolatok sokaságával lehet elsősorban élmény és sok-sok tapasztalat útján az érzelmi intelligenciát fejleszteni. Ugyanilyen hosszú folyamat eredményeképpen születik meg a döntésképesség, melynek hiánya felnőtt korban sajnos nagyon komoly életvezetési gondokat okoz. Mai témánk a döntésképességre nevelés bonyolult, külső ráhatásokra nem létrejövő folyamata. Tehát az nem működik, hogy dönts egyedül, dönts jól. Mi a szülő feladata kisiskolás korban? Hogyan indul el a döntésképesség kialakulása?
Igen, ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, ugyanis tényleg, ahogy így mondod, már csak el szoktuk várni azt, amikor oda kerül, hogy hát válasszál már fiam, tudjad már, hogy mit akarsz, végre dönts valamit, és az sajnos addigra úgy van ez, mint a házépítésnél, hogy nem lehet egyszerre hirtelen ráépíteni, hanem olyan szilárd alapoknak kellene már addigra kialakulnia, ami tulajdonképpen egy gyümölcs a döntéshozás igazából. És az is nagyon csalók a dolog, hogy lehet találni például jó kis tréningeket, ilyet, olyat, a döntési technikákra vonatkozólag. De az se elég, mert az is már egy alapra épült, tehát technikákat meg lehet tanulni, hogy miért legeljünk, akkor nem tudom én súlyozzunk, ezt szokták, hogy mennyi szól mellette, mennyi szól ellene, stb. Egy felnőttebb korban, de máskor beszélünk, de ezek csak technikák. És éppen az, amit kisiskoláskorban, tehát legjobb megalapozó időszak az a kisiskoláskor pontosan. Néhány dolgot tehetünk majd már óvodáskorban is, erről is egy pár szót majd szólunk, de igazából a döntésképesség nevelésének az igazi időablaka az kisiskoláskorban nyílik. Ki. Miért? Azért, mert ott az idegrendszer egyszerűen rányit a külvilágnak a temérdek információjára. Tehát az idegrendszer rányit kíváncsi lesz, még kíváncsibb lesz, mint egy óvodás. Tehát nem csak a miért jön, hanem úgy igazán. Tehát azt mondta egy kutató, hogy a kisiskolás kor az az életkor, amikor a gyereked olyanokat kérdez, amire már van válasz. És tehát jókat kérdez, és utána akar menni, és minden külső információval egyszerűen kapcsolatba akar kerülni. De most képzeljük el, hogy amikor kinyílik ez az idegrendszer, tehát ez a hatalmas nagy beszívási vágy, ez az érdeklődés és kíváncsiság ott motoszkál folyton, akkor ezzel a tömeggel, információ tömeggel, vagy inger tömeggel nem képes megbirkózni egyetlen egy ember sem. Tehát nem csak most, ebbe a turbulens időszakban, meg hogy most mennyi, soha. Tehát régen se. Tehát itt egy paraszti társadalomban is ilyenkor egy ilyen gyereknek elkezdődik az a nagyon nagy vágya, hogy ennek miért így néz ki, az az állat, mit tudom, a fecske, hogy repül haza, miért itt fészkel, honnan jön, mit teszik, nem tudom én, hogy lesz ez, hogy keletkezik, miért van éjszaka, miért van nappal, hogy vannak a csillag, minden. És minden, hogy a szomszédnéni hogy viselkedett, attól kezdve, hogy az egyesek miért vetnek keresztet, mások miért nem, ennek miért nincs felesége, annak miért van. Tehát nagyon sok mindent, a munkavilágától kezdve a természetvilágáig, az a belső világon, a vágyaim, az álmaim, ezek inger tömege, tehát ezzel nem bírunk el. Na most itt kell egy vezetés, és ez már a döntésképességnek a segítése, mert ezt rendbe rakni, és vezetni, hogy mire érdemes odafigyelni, és mire nem. Ezt úgy hívjuk, hogy észlelési szűrő. Na, ez egy nagy feladat. Az észlelési szűrőt szép lassan beépíteni. Na most ez azt jelenti, hogy szelektálni kell. Tehát ezt a különben, ez a kisiskolás csak a nagyon nagy ingerekre figyel, persze, ami odatódul, ami hangos, ami színes, ami mozog, ami jó pofa, ami valamilyen azonnali sikert ígér, vagy azonnali jutalmat ígér, ezeket fogja észrevenni. De mint tudjuk, ugye, az érték az nem csak ezekben van. Tehát ezt a rengeteg ingernek a megszűrését hogyan vezetjük? Hát nagyon érdekes, ez is egy tiszta, egyszerű eszköz, például beszélgetéssel. És olyan szép ez, hogy ez a korosztályú gyermek szeret beszélgetni, még a szüleivel is. Tehát nem sokára eljön az az idő, amikor ugye nem akar a szüleivel, ezt nekem anya ne mondd meg, és nem, de ez még nem az. Tehát itt nyitva van erre ő is, és kérdezget is, és próbálgat is, de sajnos ilyenkor ugye azok a felnőttek, akik őt körülveszik, hát vagy nem érnek rá, vagy nincsenek is ott, vagy nagyon hamar lerázzák, hogy kérdezhetsz már ilyet, mondtam már, ez nem tartozik ide, nem tartozik a tananyaghoz, nem ide kapcsolódik, fiam. Ugye, vagy el vannak foglalva, és most tényleg tisztelet a kivételnek, és meg is értem azokat a tanárokat, tanítókat a tananyaggal, de a gyerek kérdése nem mindig a tananyag körül zajlik. És ezt a kíváncsiságot itt most vezetni hatalmas nagy lehetőség a döntésképesség szempontjából. Ugyanis elkezdem megszűrni. Tehát megyek egy kirándulásba, és akkor azt mondja, hogy fú, mert mekkora fa, és akkor megmutatom, hogy nézd, és látszik itt a gyökere, vagy itt van egy bogár is, és nézd, hogy itt az árnyékában milyen jól megmaradnak ezek a kis gombák, és hogy észreveszük-e, hogy nem tudom, bármi, ami nem látszik annyira, ami nem látszik, és fontos lehet. És azon elgondolkozni, közösen elgondolkozni, ennek mi a szerepe? Miért került ide? Hova vezet ez? Milyen jótékony hatása van, vagy éppen milyen káros hatása van? Hogy milyen szép, de mégse hasznos, de nem tudom, ezerféle ilyen. És ez nagyon érdekli őket. Most ez azért fontos, mert ugye csak azzal kapcsolatban tudunk döntést hozni, amit igazán észleltünk. És most még egyszer kihangsúlyoznám azt, hogy annyira sok információ és inger ér, hogy ezeket nem is észleljük, így felnőttek is így vagyunk, tehát nem észleljük mindegyiket. Mindig hozom azt a példát, hogy magamnak is olyan furcsa, hogyha hazamegyek, és akkor ránézek a kezemre, és kormos például. Érintkeztem valamivel, volt egy inger, de fogalmam nincs, hol lehetett kormos, nem észleltem. Tehát így vannak a szellemi ingerek is, hogy egyszerűen találkozunk lehet, hogy számos értelmes dologgal, vagy jó dologgal, vagy olyannal, amivel kapcsolatban igenis döntést kellett volna hoznunk, hogy például nem veszem figyelembe. De ugyanez még talán a haragkezeléssel kapcsolatban is már beszéltünk erről, hogy például jön egy pletyka, és én akkor azt elkezdem, van nekem ezzel dolgom? Nincs. Ahonnan jött, az az ő fel. Nem. Van közöm, szokták a gyerekek mondani, közöd? Hát nincs. És sokszor azért belemegyünk, és húzzuk magunkat föl, ez is például egy észlelési szűrő. És ezt az észlelési szűrőt legelsősorban bizony a család építi be. Akár akarjuk, akár nem. Tehát a gyerekek nagyon pontosan meg tudják mondani például, hogyha kicsit így elbeszélgetünk velük, hogy mi az apjának, az anyjának, a nagymamájának az észlelési szűrője. Hogyan jön ez le? Jaj, anya erre mindig ugrik. Jaj, ezt apa meg szokta engedni, őtőle kérdezd meg inkább. Vagy az, hogy a nagyi, hát a nagyi, az biztos ettől oda lesz. És itt minden, ez az, amit észlelnek, hogy kinek mi a fontos. És nagyon sokszor ezt például másképp csináljuk elméletileg, és más a gyakorlat. El ne felejtsük, hogy ebben is a tapasztalat fog nyerni. Mit gondolok ezen? Nálunk nem fontos a pénz, a pénz nem fontos, nálunk csak a szellemi értékek és a jó Isten, és a többi. Jó? Elmegyünk, mit tudom én, sétálunk a városba, nem tudom, és akkor, jaj, ide bemegyünk, itt most kettőt adnak egy árért. Jaj, ezt megveszük, mert olcsó, de hát nem is annyira kell, de nem baj, valamire jó lesz. Érted? Vagy hogy nem tudom én, megnézzük, hú, de szép autó ez, mit tudom én, megcsodálják a fiúval. Hú, de ezt tudod, mennyibe kerül? Tehát, hogyha mindenhez hozzárakjuk, hogy ott olcsóbb, itt drágább, ezt azért veszük meg, azt azért nem veszük meg, mert sok pénzbe kerül, mert tudod, édesem, mert azt elvállalom, mert ott jobban fizetnek meg, majd mire készülsz, mert az egy fizetőállás, ezért meg nem fogsz kapni semmit, miből élünk meg. Ezek természetesen hétköznapi problémák, de azért érdemes lenne megnézni azt az észlelési szűrőnket, hogy például nem a pénz irányítja-e, és ugyanúgy, vagy nem a teljesítmény irányítja-e. Nekünk nem számít a teljesítmény, nekünk a gyerek, az értékmény. Hazajön, mi az első kérdésünk? Feleltél? Hányast kaptál? Hány pont lett? Kinek lett másik pont? Indulsz-e azon a versenyen? Ki nyert azon, stb. Itt pedig a teljesítmény az észlelési szűrő. Vagy a kinézet adott esetben, hú, de jó néz ki, hú, de izmos, hú, de nem tudom én, kocka, hasa, ezek mind jók, tehát ezek nem elvetendő értékek, csak hogyha úgy beáll erre tulajdonképpen a gondolkodásunk, az észlelésünk, akkor bizony ez lesz a szűrő. Tehát ezt például nagyon, nagyon megnézném a családban, egy kicsit úgy megvizsgálgatnám, hogy mi a mi észlelési szűrőnk. Nagyon érdekes kis történet, pont ezt vizsgálták, egy metroállomáson, ez a metroállomáson egy hegedűs hegedült, és hát nézték azt, hogy hányan állnak meg, hányan dobnak be januárban Washingtonban. 6 Bach darabot játszott, összesen 45 percen keresztül, és ez alatt az idő alatt több mint 1000 ember fordult meg az állomáson. Legtöbben ugye munkahelyre mentek ide-oda-amada, de csak 3 perc múlva állt meg valaki, lelassított, megállt egy pillanatra, és tovább sietett. Egy perccel később a hegedűs megkapta az 1 dollárosát, egy nő dobta be a hegedűtokba, néhány perccel később pedig valaki a falhoz támaszkodva megállt, csak hogy hallgassa. Több gyerek meg akart állni, azokat mind tovább húzták a szülei. A 45 perces előadás alatt csak 6 ember állt meg összesen, nagyjából 20-an adtak pénzt, de közben le se lassítottak. Összesen 32 dollár gyűlt össze. Amikor vége lett a zenének, elcsendesedett az állomás, senki nem vette észre, hogy valami történt, senki nem tapsolt, senki nem gratulált. A járókelők nem tudták, hogy a világ egyik leghíresebb hegedű művésze, Joshua Bell játszotta a zenetörténet legnehezebb darabjait, 3,5 millió dollárt érő Stradivarián. A művész 2 nappal a metroállomás beli előadás előtt egy teltházas bostoni színházban lépett fel, ahol a jegyek legkevesebb 100 dollárba kerültek. És persze, hogy azt vizsgálták, hogy alkalmatlan helyen, alkalmatlan időben, de egy érték szólal meg. És erre hányan reagálnak? Erre csak azok reagálnak, akiknek az észlelési szűrőjük finom. Tehát természetesen rohanok, de egyszerűen megütködte, ez szép. Akkor is, ha metroállomás, akkor is, ha zaj van, ez valami szép. És hogyha oda lett volna téve egy nagy vezető, egy észlelési szűrővezető, egy plakát, ez erre való. Figyelj már ide, Joshua Bell, csak neked, csak most, és a Stradivari, soha nem haladsz ilyet. Ott olyan csődület lett volna reggel 7-kor is, amilyet még nem látott ember. Miért? Mert bevezette oda, és akkor még az a szülő is megállt volna, te várjál csak, árjuk meg, egy autogramot kérünk, és utána majd inkább szaladunk. Ugye? Tehát, hogyha vezetve van az észlelés, akkor észreveszi az értéket akár egy alkalmatlan időben is. Ha nincs vezetve, akkor ott elmegyünk mellette, és bizony a döntés is elmarad. Tehát ez az első ilyen nagyon nagy feladatunk, az észlelési szűrőnek a vezetése. Tehát amikor ezt gyakoroljuk egyébként, akkor a tanulást is előkészítjük, ez mindenhol kell. Tehát kizárok információkat, és csak arra figyelek, ez a beszélgetésekbe is kell, haragkezelésbe is kell, tehát egy nagyon jó készség, és kisiskolás korban vezethető. Óvis korban még alig. Tehát az óvis arra figyel, ami megjelenik, és kész, jó, most erre nem is térünk ki.
Az észlelési szűrőn kívül mi az, amire még egy szülőpedagógus nagyon figyeljen oda kisiskolás korban?
A rengeteg beáramló ingerből este kiválogatni azokat, amelyek érdemlegesek, tehát visszakanyarodni, kicsit utóízlelni, kicsit megállni, kicsit ránézni, hogy ebben te mi voltál, ki voltál, hogy döntöttél, stb. Csak így beszélgetés szintjén. És utána, amiket érzhetünk, azokat értékelni. Tehát így ez is a beszélgetés.
Értékelés.
Tehát először is, ugye, kisiskolás korban ébredezik a lelkiismeret. Tehát szeretné is ez a gyerek lelkiismeretileg is értékelni. Erre nagyon jó vezető a szülő, ahol bizalom van és kötődés van, mert úgy szeretné látni az arcunkon is, hogy ezt jól tettem, nem tettem jól, hát másképp is lehetett volna. Vagy például egy mesén megnézni, és mi lett volna, hogyha a kis királyfi nem így dönt. Mi lett volna, hogyha nem megy be? Mi lett volna? De a mesék sokszor meg is fordítják, hogy a másik király kisasszony az bizony nem így döntött, az a milyen baj lett. Azok is jók. Tehát ez a bizonyos értékelés. Az értékelés egyrészt lelkiismereti, másrészt hangulati. Igenis, élje át, hogy ez jó volt, vagy nem volt jó, vagy fúj volt, vagy nem tudom én, tehát érzelmileg. És összefüggésekben is ez az, amit már egy kisiskolás meg tud érteni, hogy mindennek van következménye. Ez nagyon fontos ebbe az értékelésbe, hogy lássuk azt, hogy látod, ez a gomba azért nőtt itt ki, mert nem tudom én, esett az eső. De a másik, hogy nem tudom én, az azért tudta ezt megcsinálni, mert a valaki előkészítette neki, vagy segített neki. Tehát ezeket a viszonylatokat, ezeket az összefüggéseket, mert ezt egy kisiskolás nem tudja, önmagától nem tudja felmérni, de a vezetéssel már nagyon jól fel tudja mérni, és így gyakorlatozzuk azt, hogy minden dologgal kapcsolatban van döntési lehetőséged. És ez egy nagyon fontos, hogy ezt én döntöttem. Na most az értékelés után még mindig jön egy kis elhatározás. Tehát, hogy az értékelésből származzon elhatározás. Ez még mindig nem döntés. Azt mondja, hogy jó, ezzel most nincs dolgom, félreteszem, de akkor tényleg ne is foglalkozzak vele. Vagy ezzel van dolgom, át kell menni, föl kell hívni, meg kell csinálni, ezt kell vagy, ez igen. Ilyenkor általában elhatározzuk. Na most az elhatározást meg megvédeni. Ezt is kell gyakorolni, ilyen pici döntéseken. Tehát hagyni neki kis döntéseket hozni, és azoknak a következményeit is viseltetni. Az elhatározást megvédeni. Tehát nem elég, hogy jól elhatározom, hogy így meg úgy sem. Ehhez mit kell csinálni? Tehát bontsuk le, akkor 10 perc kis valami. Vagy akkor most minden nap akkor rendesen lefekszem, vagy nem tudom, és akkor próbáljuk azt vele leírni, kipipálni, valamit csinálni, hogy ezt megvédjük. Ez felnőtteknek sem egy, majd talán legközelebb többet beszélünk erről, mert általában sajnos ideig eljut egy felnőtt is, és akkor, amikor jön az a helyzet, hogy a döntést vállalni kell, annak és utána következménye is van, akkor megmagyarázza, itt a jó intellektusú embereknek sajnos, ez egy nagy veszélye, azonnal meg tudja magyarázni, hogy miért nem. Most tulajdonképpen nem úgy jött ki, most tulajdonképpen ez nem az én dolgom, mások se így csinálják, hát nem tud, és kihátrálunk a saját elhatározásunk mögül egy jó kis kognitív magyarázattal. Hát ez nagyon nagy veszély, de a gyerekeknél is nagyon nagy veszély. Ilyenkor hárítanak, mert mások sem, mert a Pisti sem, mert azt mondták, meg a tanítónén. Itt mindig vissza, és te hogy gondolod? Nagyon jó eszköz kisiskoláskortól kezdve minden egyes kis döntés mögé megkérdezni, hogy miért döntöttél így. Ez egy kis egyszerű kérdés, beszélgetés. Azt mondja, hogy nem tudom én, joghurtos vagyit kérek. És akkor miért? Ilyen egyszerűen. Miért? Hát, mert olyan jó néz ki. Mert azt szeretem. Mert savanyúra vágyom. Mert a Peti is éppen joghurtos teszik. Mert azt mondták, hogy az jó. Mindegy, hogy mit mond. Majdnem mindegy, hogy mit mond. Ez a miért kérdés, ez egy érdekes dolog, hogy nem ivódott be elég jól, ez egyébként a döntésképtelenség szindrómának az egyik egyszerű oka. Hogy gyerekkortól kezdve nem ivódik be az elhatározásaink mögé, hogy ezt én döntöttem. Tehát ráhagyatkozunk arra, elő volt írva, szabály volt, így jött ki jól, divat, apukám mondta, ami óvodáskorban jó, de kisiskoláskorban. Egyébként örülünk neki akkor, hogyha jaj, mert anya mondta. Hát ne örüljünk ennek. Tehát egyszerűen kérdezzük meg, és mit gondolsz, miért mondta anya? Vagy hogy te is ezt mondtad volna? Vagy te mit gondolsz erről? Tehát miért a legegyszerűbb helyzetekben a miértet feltenni? Tehát ennek a folyamatnak az lehet a köve, ugye azt mondtuk az érzelmi intelligenciánál, és ez is érzelmi intelligencia készség, hogy sok tapasztalat, sok élmény, sok azonos, tehát sok, hogy a szinapszis ne törlődjön. És itt is erről van szó, hogy gondolkodási szokássá váljon ez, hogy általában belülről döntök. Nem azért, mert azt mondták, hogy, hanem belülről döntök. És ez a miért, szüntelenül fölteszem. Na most ehhez persze az kell, hogy sok kis döntése legyen. Ez egy olyan nagyon hétköznapi kis szabálynak tűnik, hogy ugye dönteni, döntve tanulunk, úszni, úszva, szeretni, szeretve, hát nem egy nagy bölcsességnek látszik. Pedig igen, csak döntve tanulunk meg, és úgy, én úgy tapasztalom, hogy ez elmarad, ez a fázis. Tehát sokkal gyorsabban haladunk a nevelésbe, ha mindent megmondunk, mint ha hagyjuk döntögetni. Vagy kiengedjük a gyeplőt, és döntöget, mert hát senki nem vezeti, de nincsenek belső indokai, tehát azt nem tudja megmagyarázni, nem tudja végigvezetni, nem tudja végiggondolni, értékelni valakivel. Ugye ez kellene. Tehát az nincs. Tehát az, hogyha a nyakába öntjük, hogy mindenbe ő dönthet, és jaj, de önálló, nem lesz jó. Tehát ezt a vezetést, tehát a döntési folyamatot vezetni, és sok kis döntést megengedni neki. Ez azt is jelenti, hogy egyre nagyobb felelősségeket is adok, mert ugye következményt is adunk hozzá. Tehát azt mondom, hogy táska összepakolás kisiskoláskor. Megmutatom neki, hogy ezt, vagy azt, vagy azt, vagy így, vagy segítek neki, vagy egy kis módszert mutatok, de ő rá bízom. És jönnek a következményei. Tehát akkor este nem nézem meg, hogy betetted-e az ellenőrzőt, és ha nem, akkor gyorsan beteszem. Ha meg is nézem, akkor reggel esetleg inkább szóvá teszem, hogy úgy láttam, hogy nem tetted be, de megint tegye ő be. Vagy ha nem tette be, viselje a következményeit. És nem viszem, ezt sokszor beszélgettünk, nem viszem utána se az uzsonnáját, se a tornazsákját. Jó, egyszer utána vitted, de ötször nem, tízszer nem. És ugyanígy a módszereket megtanítatni vele, hogy ő, tehát felelősséget is kell adni. A felelősségadás is nehéz a szülőknek, mert ezt is gyorsabban megcsináljuk. Nagyon sok az ilyen formában elkényeztetett gyerek, hogy levesszük róla a felelősséget, a következményeket, a nehézségeket, a terheket, a valamit, úgy mindent, egy ilyen burokot alakítunk ki, ez a helikopter szülőség szélsőséges formájában, ott körözünk fölötte, vagy amikor ugye előtte egyengetjük a placot, hogy véletlenül egy kis kavics se legyen ott, hogy te csak tanulj, fiam, és hogy szépen haladjál. Nagyon-nagyon-nagyon sokat ártunk ezzel, mert nem tud megizmosodni. Tehát az a kis dő, hogy sokat döntöttem, és bizony tévedtem is. Bizony, tévedtem is. És a tévedést helyre kell hozni. Tehát ez a sok kis döntés. Nagyon érdekes, múltkor beszélgettünk ilyen sok kis döntésről, és akkor azt mondta valaki, hogy hát ez könnyű, ez manapság nagyon könnyű, mert mindenhol rengeteget kell dönteni. Hogy ez régen nem így volt, mert hogy bementünk egy boltba, kértünk egy kiló kenyeret, és kaptunk. És most kérsz egy kiló kenyeret, és kapsz 50 kérdést, hogy magost, ilyet, olyat, szeletelve, félbarna, barna, nem tudom micsoda, és állandóan dönteni kell. És ugyanígy, hogy melyik iskolába menjen, melyik intézmény, ez nem volt kérdés? Melyik templomba, melyik misére? Hát egy volt, kész, érted? Egy pap volt, nem válogathattál, hogy most ide vagyok, ne talán internetesre. Ugye? Tehát folyamatosan dönteni kell mindenben, mindenben. De ha megkérdezel felnőtt embereket is súlyos döntéseknek a miértjéről, én azt tapasztaltam, hogy nem tudják megmagyarázni. Miért van ez? Azért, mert ezeket a döntések, tehát egy döntés, az egy pszichés feszültség mindig. A legkisebb döntés is. Tehát azonnal megjelenik az emberben az a feszültség, hogyha A mellett döntök, akkor a B-t nem választhatom. Hogyha amellett döntök, hogy ezt a terméket vásárolom meg, akkor a másikat nem fogom. Ha amellett döntök, hogy ebbe a moziba megyek el, akkor a másikba, vagy éppen, mit tudom én, egy másik eseményre nem tudok ugyanabban az időben nem. Tehát dönteni kell. És ez a feszültségtől mindenki akar meg... Tehát olyannyira sok a döntésképességi helyzet, hogy ezt az idegrendszer hárítja. Hárítja, ne kelljen már reggeltől estig döntenem, ne kelljen már. És ezt viszont ez a piacgazdaság, ez a fogyasztói világ kihasználja. Tálcán kínálja, ne kelljen dönteni, friss, olcsó, jó, ezt vegyed meg, ne kelljen dönteni. Gondolta már, hogy itt érzi jól magát a legjobban, menjen ide, nem tudom én. A család felkínálja azokat a vezérszavakat, amelyek mentén, ezt nagyon jól vizsgálják természetesen.
Reklámosok, persze.
Persze, hogy te mit szeretsz. Te mit szeretsz, és általában azt, amit te szoktál választani, azt fel fogja kínálni neked. A háziasszonyoknak a könnyen gyorsan megtisztítom, meg ellátom, meg nem finom lesz. A férfiaknak a gyorsaságot, a teljesítményt, a nem tudom, mindenkinek felkínálja azt. Tehát konzerv döntéseket hozunk. Észre se vesszük, és azt döntjük, amit nem is mi határoztunk el. Na ezért kell a rengeteg miértet föltennünk, és ezért kell a kis felelősségeket is végül is odaadni. Ezt kezdjük meg kisiskoláskorban, mert egy óvodásra alig bízhatunk felelősséget. Azt hiszem, annak idején emlegettük, hogy legfeljebb ilyet, hogy piros vagy kék zoknit akarsz venni, de már azt nem, hogy zoknit veszel-e. Tehát ilyen pici döntéseket adhatunk, de ennek nincs akkora jelentősége. Igazából a kisiskoláskortól van jelentősége, hogy viselje is a következményeket, hogy gondolja is át. Nincs még arra idegrendszere, hogy nagyon nagy következményeket átgondoljon, tehát ezt ne gondoljuk. Ez sokáig nem alakul ki még, de ezeket a kis apró kis játékokat, hogy úgy mondjam, ezeket az apró kis saját felelősségeket, aztán a serdülőkorban majd legközelebb talán kicsit részletesebben beszélünk róla, a saját területének a rendbetartását, vagy akár a rendetlenségének az elviselését, de a másikaknak ne. Tehát ezek nagyon apró eszközök, de ha ezek nincsenek meg, akkor az a fajta belső énerő nem fejlődik ki, amelyiknek van egy olyan tapasztalata, hogy általában tudom alakítani a környezetemet, általában el tudok határozni dolgokat, és azt végig is tudom vinni. Tehát ennek kell egy meggyőződéses tapasztalata, hogy merjek belevágni, mert egyre nagyobb döntések elé nézek. Tehát kicsiben kell még gyakorolni ahhoz, hogy később azokat a bizonyos elköteleződő felelős döntéseket, amelyeket annyira hiányolunk sokszor már szinte egy egész generációban, hogy azokat vállalhassák. És ez az, amit mondtam, hogy sokszor felnőtteknél megkérdezett, hogy miért pont ezt döntötted, miért költöztetek oda, miért ezen a munkahelyen dolgozol, miért engedett, hogy a család ilyen módon beleszóljon például az életetekbe, és nem tud rá válaszolni. De ezt egyszer csak nem fogjuk tudni 30-40 évesen hopp megválaszolni, és másképp csinálni, mert apró szinapszisokon alapuló érzelmi intelligencia készség.
Hagyjuk-e a kisgyermeket rossz döntést hozni, hogy vállalja a következményt?
Igen. Határozottan azt mondanám, ha csak nem sodorja magát nagy veszélybe. Tehát ez itt nagyon fontos mindig, hogy azt mérlegelem, hogy az a bizonyos következmény, az nem okoz-e testi vagy lelki károsodást számára. Tehát ilyen kicsi példákat is szoktam hozni, hogy nem tudom, én most itt van a tábor időszak, bepakolnak, tanárnéni adott egy listát, 5 pólón, 2 zokni, mit tudom én mi. És akkor a lányod beteszi a hajvasalót bőrzsönybe, vagy nem tudom én, 10 pólót, mert hát azért mégiscsak a kit is kell, meg a másik is kell, vagy a fiad nem tesz be 2 zoknit, csak egyet, mert az pont éppen elég lesz. És így tovább. Na és akkor a lányodnak megdagad a bőröngye, a fiadnak meg úgy érzed, hogy hát ez biztos, hogy hiányozni fog, hogyha egyszer is eláznak. És akkor mérlegeled, hogy na, akkor mi van? Hát nehéz. Legfeljebb teszel egy laza megjegyzést, hogy fú, de nehéz ez a bőrön, nem akarsz valamit kivenni bőrön? Nem, anya, hát ez mind kell, meg mind kell. És ez nagyon fontos, hogy vigye el, vonszolj el, a vasútig talán segítek, de bizony nem lesz neki könnyű. És utána nagyon fontos az, hogy hagyjuk meg a következménynek az élményét beivódni magyarul, amikor hazajön. Nem kérdezem meg, hogy klassz volt-e a hajvasaló, és hova dugtad meg kincsem, és hányszor vasaltad, és a fiútól se kérdezem meg, hogy mi ez a Hello Kitty zokni, amit kölcsön kellett kérni a Rózsikától, mert a tiéd elázott, ugye mondtam. Ez azért olyan fontos, mert ez az ugye megmondtam, ez egy nagyon veszélyes szófordulat szerintem, mert az ugye megmondtammal visszaszeded a felelősséget megint saját magadra, hogy én tudtam, én gondoltam, én mondtam is, tehát ez nem a te felelősséged így. Tehát meghagyni annak a tapasztalatát, ne félj, másodszorra nem viszi el a hajvasalót.
Elhangzott, hogy a tekintély, személy, szerepe hihetetlenül fontos, legyen az szülő, legyen az pedagógus. Milyen hibákat tud egy tekintély, személy elkövetni?
Egyrészt, hogy nem hagyja dönteni, másrészt, hogy mindent előre megmond, harmadrészt, hogy a felelősséget átvállalja, tehát nem hagyja a következményt, tehát hagyta dönteni, de a következményt leszedi róla. És hogy nem láthatja a növendék őt dönteni. Ez egy érdekes dolog, hogy kizárja abból a folyamatból, mert ez nem rá tartozik. Tehát nagyon lényeges lenne, hogy ezek a gyerekek, ezek a mindegy, most akár iskolai, vagy bármilyen, tehát otthoni környezetben, a tekintély személyüknek láthassák, a személyükben láthassák ezt a folyamatot, hogy aha, neki is kell 2 rossz döntés közül választani. Jé, ő se tud mindjárt. Na nézd oda, ő is tévedett. Hogy hozza helyre? Tehát nem mondom, hogy az egész családi büdzsét meg kell vitatni a kisiskolás gyerekkel, nem. De azért kell, hogy lássa, hogy néha kínlódok egy döntéssel. Hogy fú, ezt most nem tudom, hogy. Vagy például én is tanácsot kérek. Vagy például nem kértem tanácsot, és bizony ráfizettem. És hogy ez bosszant. És hogy ezt hogy hozom helyre is. Vannak olyan következmények, amivel tényleg hát leülök, és ez bánt engem, hogy ezt nem tudom olyan nagyon jól helyrehozni. Most elment ez a vonat. És tényleg ezt sajnálom. Igazán fájdalmas is. És ezeket a kínlódásokat, gyötrődéseket is, és megoldásokat is, hogy láthassák. Miért van ez? Tulajdonképpen ő neki egy döntésképes személyiséget kellene maga előtt látni működésben az azonosulás miatt. Mert ugye már itt mondtunk élményt, tapasztalatot, akár csak irodalomban, stb. Mindenhol, vagy a hétköznapi életben saját tapasztalatokat is, de az azonosulás, érzelmi intelligencia. Tehát ő neki még nincs döntésképessége, természetesen. Egy kisiskolásnak nincs. Tehát jó lenne azonosulni egy olyan személlyel, akinek van. De ezt csak akkor tudom végigvinni, tehát megtapasztalni, hogyha enged belelátni, hogyha közel van egy szerethető, megint itt van a szerethető és követhető személlyel vagyok kötődéses viszonyban. És akkor látom. Na most az a nagyon nagy tét, hogyha nincs egy ilyen személy a közelemben, akkor nem tudom beépíteni az ő forgatókönyvét, hogy úgy mondjam magamban. Lesznek ugyan technikáim, de nem tud megerősödni. Azt mondja Ransburg Jenő, hogy janicsár jellem alakul ki. A janicsár jellem kifejezetten a tömegember, ezt jelenti, és csak a népességnek csak a 40%-a lép ki ebből a tömegember működési módból.
Ez elképesztően ez kevés.
Ezek a felnőttek, tehát ez a felnőtt kevés. Népes, nagyon-nagyon kevés. Mert ugye minden kisiskolás gyerek és minden kiskorú gyerek döntésképtelen, és ez így normális, ez az életkori sajátossága. De innen át kell vezetni abba, hogy belülről döntsek. És ez ennek az egyik nagyon lényeges feltétele, hogy ott van-e az a szerethető, követhető személy, akiről én ezt mintázom. Azért janicsár jellem egy nagyon érdekes párhuzam, lehet, hogy az apánál már beszéltünk róla, mert a janicsárok pont ezt vitték véghez, hogy kivették a családból a óvodáskorban a gyereket, behelyezték egy nagy közösségbe, ott mindenre megtanították az égvilágon, tehát nagy képzés volt tényleg, de egyedül egy valami nem volt ott, a szerethető és követhető személlyel való kötődés, tehát a tekintély személye. Ennek az eredménye az lett, hogy mindent tudtak ezek az emberek, hát ugye annak idején 2-3 évig sem képezték a többieket, ezeknek 20 éves korukig, tehát mindent tudtak, elitképzés, egyedül dönteni nem. Ennek az embernek azt mondták, menj neki a falnak, neki ment, menj neki az anyádnak, neki ment. Tehát redukált személyisége volt, így hívták, így hívjuk, és gyakorlatilag éppen a saját belső döntése nem képes. És akkor, ugye itt voltak ezek a janicsárok, született a fiúcskájuk, az is janicsár lett, ő is ott nevelkedett, de ő neki ott volt az apja, a szerethető és követhető személye. Uh-huh. És ezekből a fiúkból már nem lettek jó janicsárok. Mert ugyan a képzést megkapták, de ezeket nem tudtak neki küldeni a falnak. Mert van belső döntése. Tehát ez igazából a tekintély személynek a döntő jelentősége. Sokszor nem gondolunk arra, csak arra gondolunk, hogy mit kell csinálni a gyereknek. De hogy nekem döntésképesen kell működnöm vele kapcsolatban, és ezt kötődésben át kell neki élnie, erre nem szoktunk gondolni.
Hát legközelebb folytatjuk, mert ez egy hihetetlen nagy téma. Meg fogjuk nézni a következő adásban, amely július 9-én lesz. Ebben az adásban megnézzük majd, hogy a sok-sok kis döntés meghozatala után milyen pillérei vannak a döntésképességnek, hogy hogyan épül egy egészséges személyiségnek a döntései a bizalomra, a tévedésre, az öntudatra, az önkontrollra, hogyan alakul ki az önállóság és az önértékelés, és valóban a kötődés a tekintély személyhez, mert hihetetlenül fontos. Tehát óriási szerepe van szülőnek, pedagógusnak a kötődésen keresztül, hogy kialakuljon a döntésképesség, és nagyon-nagyon szeretnénk, ha a 40%-on túljutnánk, és egészséges felnőttek, személyiségek alakulnának ki. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.